mindezt ma bizony nem voltunk bizonyára barátaim. Ez a olyan őségtörő kiáltás volt, és nem is nagyon értették már, mit kiabálnak, mert a valóságban régeségen nem mondottak már vitorlát, annak a folyósútában nem sok használt tették volna. Ha el akartak jutni valahová, nevezünk kellett ragadni, amely sokkal jobban feltöltött és megkerültette a tenyerüket, mint a hajókötél és a vitorlavászok hajlandó őségé, akik messze a déli tengereken hajóztak. De elcserélték volna a folyót semmiféle tengerre, hiszen végre megindult a fagy és a hó, és a hajókat partra húzzák oltalmatok tetők alá, és majd kátlányra javítgatják, gyarulva szépítetik, és egy egész hosszú télen át nem látnak a vizet. Ó igen, nincs boldogabb, mint a hajós a hosszú télben, mondott a Fortunátus, és kikülönt az ablakon a kavaró hópelyekre fájdalmasan és hosszabb felsóhatott. A kitömött barbárban így folytatódik ez a tél. Nem havazott, de nagy bolygós felhők lógtak az égen. Angelo is felült a kocsira, amely az asszony testét a kórház felé szállította. Úgy érezte, tartozik Magdalénának ezzel az utolsó kirándulással. Mire odaértek, már besötétedett, úgyhogy a boncolásra csak másnap délelőtt kerül sor. Akkor viszont már ahol is elett. A népes közönség, akik a kabátjukról és a csizmájukról az előtérben vették le a havat, friss félszagot hoztak az amfiteátum formateremnek. Sokan voltak, nem csak orvosra hallgatók. Valahogy híre ment, hogy Angelo Szolimán feleségét fogják nyilvánosan boncolni aznap, és ez sok kíváncsi súlyút is idehozott. Angelo elszerű torokkal fedezte fel az egyik oszlopnál Ignácon falat. Vele beszélte meg, hogy át akarja élni, mi történik, ha mindenki betekinthet a testbe, amely számára egyfőle a legfőbb szentség és a legféltettebb orákuló volt. Éhezte ezt az ősőséget, ezt a veszélyt, a kockázatos szabályszegést, amely épp úgy magyarázható volt jóra, mint rosszra, épp úgy lehetett a szabadság felé tett felvilágosult gesztus, mint beteges önzés és az elmebaj határát súroló idioszikrácia. Tudni akarta, milyen, amikor mindent megtud az ember, ami csak kimutatható, és mint Odysseus, amikor a szirén énekére kíváncsian kiköltöztette magát hajójának áldozához, ő is megtérte a segéleket, nem jelenik az ajtó közelébe, ha azt látnák, Dinába szánt a bátorság. Éberben végezte a boncolást, miután részletesen felsorolta a betegség tüneteit, és elmondta, hogy a tudomány állása szerint mi várható a belső szervekben, miféle elváltozások és anomáliák okozták a test legkülső burkán ezeket a félreérthetetlen jeleket, amelyeket a tudós szemek úgy olvasni, mint a kisiskolások az ABC-t. És valóban, a tüdő tele volt rózsaszín vizekkel, és mint egy-egy vízzelként töltő, súlyosan döfődött, ahogy kiemelték a gortakosából. A gyomor és a belek viszonylag ígnek látszottak, a vesék viszont egészen elvesztették eredeti alapjukat, olyanok voltak, mintha kelések borítanák, tele voltak lilászűke göbökkel, amelyek kemény tüdőnek is ropogtak, mint a tojásé. Majd így folytatódik 300 oldalmúval tél. Ez így ment egész novemberben. Végül aztán decemberben Ferencet rázni kezdte a tényleg, és annyira elhagyta az ereje, hogy a kezdetek nehezére tudott felemelni. Ekkor érkezett meg Regmentről lovasra a lovas Szálmán József, a legfiatalabbik öcs, aki az apjuk talán utolsó leheletével fogant a halál éjszakáján. Nem érhette Gyanú Mosely Zsuzsannát, József kitörött kaszinci volt. Ferenc és Dénes egymáson torzított arcvonásai és testi jellemzői a legkisebb testvéren egészen sajátosan jelentkeztek, talán fogadtatása pozíció körülmény miatt minden porcikáját a végtelen szorulósába tároztak. Az egészen lógott, mint egy szőrrelen akasztva, lógott a keze, az orra, a szeme alatt az örök könyvtasak, lógott a füle és az arca, lógott rajta minden rúgadala, és a szava is csak úgy kiesett a száján, mint az orvos volt. A felesége Ragány Mária szülni készült, és József azért érkezett, hogy elérje magukhoz segíteni az anyját, akit mindenképpen alázatos hűséggel tiszteltek, és mindenben alávetették magukat az anyát. Talán ezért nem is szerette őket a természeti asszony. József mindenben követte a családi állásfoglalást, és csatlakozott a kötelező megvetéshez, amelyre Ferencet illetni kellett azért, amiért Hormi felforgató eszmény kedvéért eljátszott a család évszázadok alatt elhalmazódás mellé. A megyedítése mellőnek a szónokolt, hogy az ő személyben a bátyja nem ember, és hogy ő azokkal a gondolatokkal, amelyekkel Ferenc bűnös viszonyba keveredett, amiféleképpen Szodoma és Gomorra lakói a feltelmekkel, sohasem érkezett. A vérágos szemű, bibliócsókos orrú protestáns nemesek pártolatban csapkodták a hátát, és pálinkát a kukos kukotól dugdostak az orra alá egyetértésük jelként. Legkisebb testvérként Józsefnek egyébként sohasem nyílt volna alkalma bármilyen is megelőzni elsőszülött bátyát, most már ettől a páratlan kiemelkedési lehetőségből fejébe szállt a dicsőség, kétségkívül senki sem jelesített nála jobban abban, hogy Ferencet gyalázza, áthozza, hogy bemocskolja, legjobb bántára azonban, vagy már nem tudta elszedni tőle, mivel abban a DNS szentfelesen megelőzte. Ezért aztán DNS-re is orrolt, és ha nem hallotta senki a felesége, Ragai Mária előtt anyámasszony fiúkos pécsi kutyáját nevezte. Most viszont, amikor Ferenc aranyhatott levegőt az érsekügyi ház kiszobájában, és már a varjó károgását sem volt elég számolni, ők ketten a legjobb egyetértésben szalonnáztak egy barosztalodaként. A nagyságos mama közben készítődött az útra, felfedültek, kipirultak, pofoszta és csapkodta és botozta a szolgálépet, akik egymáson keresztülesen igyekeztek teljesíteni kaotikusan felelmondó parancsolat. Amikor nagy végre elkészültek, Bossák Zsuzsanna már fél volt a tűgohangtól, hol az derült, hogy lesártott a ló, hol az, hogy nincs megtartva a szán, aztán a kocsi is készeredett le. Végül kiderült, hogy egy készlet 20%-án is rávágott az ősszel, és most csak innen-onnan összeszedett, heverészett szíjakat tudtak befogni, amit egyik menetképes volt. Első között Ferenctől csak Józsi jutott be, belógatta a fejét az ajtón, és egy odajött a szakad. Remélem, mire a fiam megszületik, felfordul az út. DNS elégedetlen röfögött a szoba mélyén, és csörökölve töltötte ki maguknak az úti állást. Mire a száncsörökése és a kapatos kazincifiú káromodása elhagyott odakint, és mindig csendesedett a Ferenc rájött, hogy kérdődött a házban. A cselédség felidegezve a rajtuk keresztül váltató úrnői forgószék után elszillett a részére hortyogott, a kutya nyűszített tűnt a küszöbön, a vacsorájáról mindenki megfelelkezett. Ferenc kikapaszkodott az ágyból, elvatorkált az asztalig. A pár métert is alig tudta megtenni, haragosan nézett le makacs engedetlen lábaival, és elérült. A bokái olyan bűfettek voltak, hogy alig tudott meghozdulni az ízlet. A bőrírás erősen feszült, mint az érett disznóság. Amikor elérte az asztalt, felmaradott a tegnapról ott maradt szik a kenyérdarabot, és megpróbálta elrágni és letuszkolni a torkán, de nem járt sikerrel, a torka is dagadt volt és szárazon ültetett. Néhány kortvizet sikerült innia, visszakapaszkodott az ágyba, besötétedett. Félálomban még eszébe jutott, hogy ha még most is a postaidói munkácsi cellában heverne, megzörgethetné az ajtót, előbb-utóbb előkerülne a börtönőr és némi készpénz fejében reggelre orvost kerítene, itt azonban hiány törömmel ügyet se vett rá senki. Még a vajon sem felhagytak meg őt. Csendesen hallgatott. Az ereszről lesújtott a hó, húfama széterült. Előkerült egy egér, surrant a fal mellett, motozott valami rácsát. Hirtelen felugatott a kutya, kint szerszám zörgött, nyikorgott az ajtó, óvatos léptek, suttogás, aztán a szoba ajtaját vasárra nyitottak oda ki. Egy bogyas lányra hajolt be, miközben gyertyát nyitottak oda ki. A nagyságos mama utolsó tühében még elküldetett Debrecennek, hogy jöjjön-e Ferencre vigyázni, és most két ő érkezett, egy öreg asszony és az unokája. Nagyon is. Ferenc csak később jött rá, hogy már találkozott a lányjal 3 évvel korábban, amikor a francia veszély miatt a státuszszolgálatot áthelyezték, és Ferencet Kufsteinből munkásra hozták, csókmással van együtt, és egy ígér tokajról kellett töltenie. Az anyja megállapodta ekkor, és ez a lány kísérte el, abban az éppen érekből a tisztségre, hogy a kói szülőben a szülnyegekkel bélet pavilonban a nevezetes legyőzőkben hűsítse úrnőjét, aki mondjuk beszélve csapkodta, veszes vagy. Az akkori régi serdülőből, aki elkerekedett szemekkel támulta a hasonló egy titózatos fogja, akinek kis ilyen palmos vett el a fejét, a rettegetés támadó udamáron, már a készül lett. Húsos volt, kerek, mély hangú, és ahogy megragadta Ferencet, aki ki akarva ugorni az ágyból megszépült, a beteg érezhette, hogy nem kell többi erőtlen lábaira hagyatkoznia. A lány olyan könnyedén kapta ölvést, letette vissza az ágyba, mintha egy hullám emelte volna partra, mint Odysseus a fajjáról szigetére. Rövidesen tűzgondoltak a konyhán, és a házak mézes tejre fő zaklása illatot töltötte be. A két nő csöndben suhogva forgolódott odakint. Nagyban is néha óvatosan bekukkantott, hogy ellenőrizze Ferenc állapotát. Ferenc megnyugodott, és talán épp ez volt a baj. Az elmúlt évtizedben az állandó dac tartotta életben, a makacs korunk elhatározásra már pedig élni fog. Annál inkább élni, minél inkább akarja a halálát, dacolt a börtönnel, dacolt az anyjával, dacolt a testvéreivel, és ez a dac megacélozta életerejét. De most ez a megnyugtató női gondoskodás kirántotta alulva a szívéje, és zsibasztó, mély sötétségbe lökte, amelyben kábultak, hullani kezdett lefelé. A mézes tejbe fő kása illata méreként hatott, megadta magát az édes női illatnak. Nem tudom, mit sikerült megragadni, és milyen jelentések maradnak még kihasználatlanul. A kitömött barbárban egyszerre van jelen a térben a betegség, a sorsba helyezett törvény, az otthon magánya, a női testillata és a feltámadás megkérdőjelezhetetlen végletessége. Egy interjúban egyszer véletlenül azt állítottam, hogy a kitömött barbárban minden korábbi könyvben benne van, aztán, ahogy utána gondoltam, beláttam, hogy igazat mondtam, bár csak hatásos akartam lenni. Most már csak azt várom, hogy tényleg elérjen a hó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen, borzságos regiáriumot hallottunk. Tényleg sokfélesége mellett talán az előadás miatt értenünk, hogyha a korai novellától a mondatai ritmusának lenne valami hálatlagosságban. A ünnepélyes pillanat következik átadom a Széchenyi Akadémia fokleveléből, amely tehát bizonyos.